Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
Nem rosszkor?
Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Benne a nap embere, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 10-től délig. Pont jókor!
Szép napot mindenkinek, folytatódik a Pont Jókor. Kilián Sanna író és szövegíró jön az életünk dolgaiba, akivel kiindulási pontunk az Egyképen sem voltál rajta című regényének története, ami azzal foglalkozik, mi történik egy fiatal lány lelkében és életében, miután erőszak áldozata lesz. A téma nem könnyű, viszont muszáj róla beszélni, hiszen az egyik legelhallgatottabb terület. Pedig figyelmes, értő, megbízható, támogató környezetben lenne esély valami féle feldolgozásra, és többeket érint napjainkban, mint azt gondolnánk. Zene után már is kezdünk, maradjatok ti is.
Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme. Színház, zene, életstílus, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Pont jókor! Fehér Mariannal a Rádiókafén.
Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont Jókor, és vendégem Kilián Sanna, író, szövegíró, akit köszöntök, szia!
Szia, mindenkit köszöntök szeretettel, köszönöm a meghívást.
És bevallom őszintén, majd szerintem megoszthatjuk a hallgatókkal, hogy sokáig lamentáltunk ezen a beszélgetésen, mert a téma, amiről szeretnénk szót ejteni, rendkívül fontos, viszont nyilván az egy kérdés, hogy ez hogyan üli meg az ember gyomrát délelőtt, de hosszas gondolkodás után én úgy döntöttem, hogy sok komoly témáról volt már szó. Én azt gondolom, hogy vannak dolgok, amik akármennyire fájdalmasak vagy nehezek, muszáj róla beszélni. És egy kicsit megkönnyíti azt, hogy 2 évvel ezelőtt neked megjelent egy könyved, amely könyv tulajdonképpen ezzel a témával foglalkozik, a pontos címe pedig az, hogy egyképpen sem voltál rajta. Innentől kezdve tulajdonképpen már a téma az érdekes, méghozzá ez az erőszakkal, az erőszaktétellel függ össze, amelyet elkövetnek valaki sérelmére, jelen esetben nő sérelmére, de azt is tudjuk, hogy ez megtörténhet férfi emberrel, fiú gyerekkel is, tehát egy kislány vagy egy kamaszlány sérelmére elkövetett erőszak, és az utána következő élet az, amit te boncolgatsz, és hogyha körbenézünk, vagy kicsit tájékozódunk, akkor azt vesszük észre, hogy ez egy óriás, szinte láthatatlan csoport, akiket érinthet ilyen jellegű élet.
Nagyon jól mondtad, hogy beszélnünk kell ezekről a témákról, és voltak éppen azt hiszem, hogy a regényemnek ez a fő üzenete, hogy beszélnünk kell, mert ha nem beszélünk, akkor egyrészt nem tudunk magunkon segíteni, ha nem kérünk segítséget, akkor jó eséllyel nem kapunk segítséget, bármi történt velünk, és ha nem beszélünk meg ilyen témákat, akkor a körülöttünk lévőknek sem tudunk segíteni. Rengetegen vannak, akik beszorultak egy helyzetbe, mert egy olyan dolog történt velük, amit egyszerűen képtelenség megfogalmazni.
Igen, ez a beszorultság, ez egy jól látható kép. Engem nagyon érdekel, hogy téged miért kezdett el érdekelni ez a téma?
Azt hiszem, ott kezdődött, amikor gimnazista koromban egy kedves barátnőm elmesélte nekem, hogy a nagybátyja miket csinált vele korábban. Na most én 45 éves vagyok, abban a korban, amikor mi 15 évesek voltunk, erről senki nem beszélt. A filmek nem szóltak erről, életemben először hallottam ilyesmiről. Én ott tartottam, hogy Dirty Dancing, és egy férfi meg egy nő szerelmes lesz, gyerekeik lesznek, és mindenki boldog. Döbbenten ültem ott, többször meg kellett ismételnie, hogy mi történt. Megkérdeztem tőle, hogy miért nem mondta el a szüleinek. Elgondolkozott, és azt mondta, hogy úgysem hittek volna nekem. És mi az, amire emlékszel? Hát arra emlékszem, hogy nagyon fájt, amit csinált, és azt mondta nekem, hogy vedd be a szádba, úgyis egész életedben ezt fogod csinálni. És amikor megkérdeztem, hogy de hány éves voltál, elgondolkozott is, azt válaszolta, hogy szerintem már iskolás. Ezzel kezdődött.
Aha, tehát te neked volt egy ilyen élményed, hogy valaki visszaemlékezett így az ő életére, és elmondta neked, ami egyébként nyilván ez is bizonyos szempontból ritka. Tehát, hogy...
Én voltam az első.
Igen, igen, ez valamiféle bizalom az ő részéről, és egy egész egyszerűen egy családon belüli szexuális erőszak, szexuális zaklatás volt, amiről te hallottál, és aztán ez dolgozott benned annyira, meg ennek a láthatatlansága, hogy erről ő nem beszélhetett, hogy nem mondhatta el a szüleinek, ennek a felfoghatatlansága?
Én nagyon-nagyon sokáig kísértem ennek a lánynak az életét, és lényegében azt látom, hogy számtalanszor félresiklott az élete. Azt gondolom, hogy egy ilyen fel nem dolgozott, vagy fel nem dolgozható, inkább fel nem dolgozott trauma predesztinál valakit arra, hogy folyton nem megfelelő embereket választ maga mellé az életében.
Egészen valószínű.
És az ő szempontjából sokkal jobb lett volna, ha akkor mondjuk én arra kényszerítem, vagy arra kérem, hogy dolgozzon ezzel.
Vagy abba az irányba viszed. Mm-hmm. Na jó, de hát te meg, ahogy mondtad, a döbbenettől nem tudtál erre az egészre reagálni, hiszen ez meg számodra...
Hát hogy lehet ez?
Számodra, igen, tehát egy egészséges környezetben való felnövés, ez ugye szóban nem jön. Na de, akkor te elkezdtél ezzel később újságíróként, mert hogy volt egy ilyen életszakaszod, foglalkozni, és elkezdtél te ezután kutakodni, hogy ez hogyan is néz ki, mert az a helyzet, hogy ennek van egy, tehát onnantól kezdve, hogy megtörténik ilyesmi, ennek egész egyszerűen van egy természete. Tehát tényleg ott az ember bőre alatt kúszik, és irányítja az életet.
Hát én nem akarok nagyon fatalistának tűnni, de onnantól kezdve az én életemben folyton megjelentek olyan nők, akiknek volt ilyen története. És most itt nem arról szeretnék beszélni, hogy valaki belepusztult abba, hogy neki megfogták a hátsóját a metrón. Nem mintha ez helyes lenne, vagy normális dolog lenne, de nagyon durva dolgokról
igen, értem,
beszélek.
Tehát ez a súlyozást jelenti,
abszolút,
amit most
abszolút.
Mondtál, igen.
Lényegében, amikor azt hiszem, hogy a csúcspont az volt, amikor a lányom a hatosztályos gimnáziumba bekerült, mekkora boldogság egy gyereknek, aki a saját erejéből és szorgalmával bekerül egy csodálatos gimnáziumba. Egy hónappal később ő hazajött, toporgott, és láttam, hogy valamit akar mondani. Sosem voltunk még ilyen helyzetben, 12 éves volt, majdnem 13. És addig faggattam, amíg elmondta, hogy az egyik, az iskolában dolgozó férfi, neki megfogta a fenekét aznap. Az iskolában. Hát én azt gondolom, hogy a hallgatók el tudják képzelni, hogy az ember mit érez ilyenkor. Könyörgött, hogy ne mondjuk el senkinek. Még az édesapjának sem. Megkérdeztem, hogy miért, és azt mondta, hogy ő egyáltalán nem szeretné, hogy ő ezt tudja. Tehát a szégyen megjelent, hogy egy férfi, aki mondjuk az apukája, megtudja, vagy bárki. Az a lényeg, hogy ennek az egésznek az lett a vége, hogy egy héttel később én ott ültem ezzel a férfival, az igazgatóval, egy másik kislánnyal, akinek viszont a mellét fogta meg ez a fickó, és az ő szüleivel, minket szembesítettek az iskolában ezzel a férfival. És őt azonnal menesztették az iskolából. Hát nem elképzelhetetlen ez, hogy egy hónapja jár a 12 éves lányom egy gimnáziumba, a legboldogabb ember a világon, és így jön haza. És ez vele nem a villamoson történik meg, hanem egy olyan helyen, ahova én azért küldöm, hogy tanuljon, vagy jó helyen lesz. De mesélhetnék arról a barátnőmről, aki Erasmusszal külföldre ment, és fél évvel később egy csoporttársának a lakására fölmentek a srác jegyzeteiért, aki nem csak megerőszakolta őt, de ő az osztálytársa volt. Fél éve egymás mellett ültek egy teremben, hanem folytogatta közben. És a barátnőm azt mesélte, hogy ő végig azon gondolkozott, hogy ő most meg fog halni. És egy héttel később fölhívta a szüleit, és elmondta nekik, hogy ő hazajön. Meg voltak döbbenve. Hát de kislányom, hát erre vágytál évek óta. hogy ez sikerüljön, ott vagy kint. Miért jössz haza? És azt hazudta nekik, hogy honvágya van.
És vajon miért van az, akkor innentől egyébként már fel is vezetted a természet egyik részét, az pedig ugye a szégyen, és az, hogy nem mondhatom el, nem mondom ki. Na most ez egyébként szerintem két oldalról kell vizsgálni. Az egyik az mindenképpen az, hogy vajon miért ez a reakció, hiszen azért az ember életében, ha szerencsés, akkor van olyan kapcsolat, amiben mindent elmondhat. De azzal, hogy kimondunk valamit, az eléggé valóságos lesz, és az megjelenik, és valamit okoz nekünk is. Tehát mi itt az, ami miatt ezt ilyen nagyon bezárják magukba az emberek?
Beszéltünk a családon belüli bántalmazásokról. Itt például nagyon-nagyon jellemző egyrészt a manipulálás, tehát ezeket a gyerekeket voltak éppen elhitetik velük, hogy ez normális, ami történik.
Igen, én is erre tippelek, hogy bár kényelmetlen, de hogy ez van, de hát, mert ezen már én is nagyon sokat gondolkodtam, hogy ugye akinek a valósága az ez, az nyilván érzi a rosszat meg a kényelmetlent, na de hát mégiscsak az, ahol én élek, ott ez ugyanolyan, mint hogy ahol akit ütnek, tehát ezt szokták is mondani.
Az a normális.
Ahhoz hozzászoksz, ez van, és teljesen, tehát az, ami kívül van ezen az egészen a saját buborékon, az nem biztos, hogy ismeretes.
Meg hát gondoljunk bele, ilyen szavakat megfogalmazni. Fájt, megerőszakolt, nem akartam, megütött. 35 éves nők sem tudnak kimondani.
Igen.
Nem még egy 6 éves, vagy egy 10 éves, vagy egy 13 éves. Tehát azért arról nem beszélve, hogy ennek van következménye. Tehát ha ő erről beszél, őt szembesíteni fogják ezzel az emberrel. Ha valaki elmegy a rendőrségre, és azt mondja, hogy ez az ember engem bántott, egyrészt őt meg akarják vizsgálni. Szerintem nem olyan bonyolult elképzelni, hogy egy frissen megerőszakolt nő mennyire szeretne fölfeküdni egy nőgyógyászati asztalra, miközben egyetlen vágya van, hogy vele soha többé hasonló se történjen. Ez elengedhetetlen.
Már pedig a vizsgálat kell, hogy bizonyítsa az erőszaktételt. Egyébként ezzel kapcsolatban pont most olvastam én is egy bejegyzést, amiben valaki erről beszél, ahol visszaidéz egy olyan fajta erőszaktételt, ami tudatmódosító hatására jött létre, amely tudatmódosított természetesen az ő poharába dobták, és ez szerintem mindenkinek a rémálma. Szerintem ma bulizni induló gyerekeinknek az legelső, amit megtanítunk, hogy az italodat soha őrizetlenül ne hagyd, és a kezed tedd rá. És
hogyha, nem borzasztó ez?
És hogyha leteszed, többet ne nyújj hozzá. De szerintem elképesztő. Na de lényeg, hogy ott abban ez a hölgy leírja, hogy ez a vizsgálat, ami kell ahhoz, hogy bizonyítsa hámsérülésből, nem tudom én miből, hogy itt erőszak történt, az ő esetében egyébként még ott kételkedtek is, hogy ez nem elég ahhoz, hogy elhiggyék, hogy ez az ő akaratán kívül volt. Elképesztő.
Arról nem beszélve, hogy amennyire súlyos bűncselekmény egy nemi erőszak, annyira tökéletesen bizonyíthatatlan. Hogyan bizonyítjuk azt, ha nem voltak tanúk, hogy ez a nő ezt nem akarta, hogy ő tiltakozott? Hogyan lehet ez bizonyítani, ugye? Lényegében képtelenség körülbelül.
Hát bizonyos esetekben nehéz, bizonyos esetekben
igen.
Meg persze.
Tehát több olyan dolgot elmondtunk, ami miatt ezek a nők magukra maradnak. A szégyenükkel, a fájdalmukkal, a bánatukkal, a magányukkal, a félelmeikkel elsősorban, a rémálmaikkal. És nagyon-nagyon nagy csapda. Hiszen például képzeljünk el egy serdülő lányt, akivel valami ilyesmi történik. A serdülőkre mindig mindenki legyint. És azt mondja, jaj, hát kamasz, lázad, majd kinövi. Amikor elkezd máshogy viselkedni, máshogy öltözködni, levágja a haját, rövid lesz a körme, elkezd nagy bűruhákban járni,
tehát álcázza magát,
lesz, szótlan lesz, többé nem akar senkivel találkozni, hajlamosak vagyunk ráfogni a kamaszkorra. Ami lehet, hogy ez van a hátterében, a hormonok meg a lázadás, de mi van, ha nem? Mi van, ha ezzel a gyerekkel valami borzalmas dolog történt, amivel ő nem tud megbirkózni? És ezek a fiatalok nem barlangban laknak. Nekik vannak szüleik, voltak barátaik, van családjuk, vannak tanáraik. Azért ennyire fontos megérteni ennek az anatómiáját egy ilyen történésnek, hogy ők ne maradjanak láthatatlanok. Mert egyáltalán nem biztos, hogy valaki, aki ilyesmin keresztül ment, képes segítséget kérni.
Hát most az jut eszembe, hogy egy kamasz önmagában azt kéri, hogy hagyják őt békén. Na most, ha elkezdesz tippelni arra, hogy valami történt vele, nagyon-nagyon-nagyon szofisztikáltnak kell lenni. Nem is tudom, hogy mi lehet a módja annak, hogy erről beszélni lehessen, mert ha még rá is tapintasz, ugye a szégyen, meg az, ami miatt egyébként nem beszél róla, vagy nem akarja elmondani, valószínűleg még hoz egy őrületes szorongást és pánikot is, hogy most valaki ezt meglátta, megértette. Uh-huh. Hogyan is mondaná el?
Voltak éppen ez valahol egy lelepleződés, miközben nem ő követte el.
Hogyne, persze.
Egy ismerősöm úgy vette észre a feleségével a kamaszlányukon, hogy valami történt, hogy elkezdett nagyon-nagyon-nagyon korábban soha nem látott egészen vad rajzokat rajzolni. Nem is rajzolt korábban. És elkezdték kérdezgetni erről, és kiderült, hogy az a zenetanár, akihez már fél éve nem járt, mert a lány mondta, hogy ő mégse szeretne zongorázni végül, és ők ezt elfogadták. Azt mondta, hogy őt nem érdekli, ez nem szeretne zongorázni, és kiderült, hogy fél évvel ezelőtt azért hozta ezt a döntést, ez a szegény 12 éves gyerek, mert neki ott fogdosták a vállát, a combját, a hozzáértek, a nem tudom.
Kellemetlen volt.
Így van. És azt a megoldást választotta, hogy ő kihátrált ebből a helyzetből, és azt mondta, hogy nem jár zongorázni. De a történtek ott maradtak benne, dolgoztak.
Hát egyik oldalról, másik oldalról, egyébként azt gondolom, hogy ez egy mennyire jó, hogy ő a határhúzását meg tudta így tenni legalább, tehát ő saját hatáskörében, úgyhogy nem beszélt róla senkinek. Viszont milyen szörnyű, hogy valószínűleg ő ezzel lemondott valamiről, amit nagyon szeretett.
Ugyan, és egyébként... segítséget kért? A rajzok voltak éppen egy segítségkiáltás volt, egy segélykiáltás szerintem.
Igen, és egyébként pedig, igen, valahogy csak megfogalmazta, hogy mi történt.
A szavak, bizonyos dolgokat nagyon nehéz kimondanunk.
Hogy nem.
Felnőttként is.
Hát meg inkább ez, hogy ami nagyon sokszor visszatér szerintem az összes ilyen történetben, hogy úgyse hittek volna nekem.
Igen,
ez olyan sokszor megjelenik.
Hát mondom, a 6 éves barátnőm már a 6 éves korban megerőszakolt barátnőm erről számolt be. Miért nem mondta, de anyukádnak? Ő egy nő, meg hát anyukád. Elgondolkozott és azt mondta, úgysem hitt volna nekem. Mert nem a gyerekeknek hiszünk. Van egy ilyen tendencia.
És erre mondják azt, hogy és egyébként az erőszaktevőt te engeded be az otthonodba. Mármint az ilyen, ilyen családon be, de amikor barát, nagybácsi, nem tudom, te mondod a gyerekednek, hogy a cviki puszit el kell viselni, adni kell, tehát te viselkedj, legyél kedves. Igen. Mikor ő egyébként nem akar közelíteni, nem akar a közelébe se lenni.
És joga lenne hozzá, hogy a saját testét megvédje. Teljesen mindegy, hogy kitől. Az egyik jelmondatom, hogy az ismerősöd ismerőse nem az ismerősöd. Ugyanis teljesen indokolatlan bizalmat szavazunk azoknak,
igen,
akiknek valakiét ismerjük, de nem nagyon, őt ismerjük.
Nagyon furcsa helyzet ez,
hanem az ismerősét. Rengeteg olyan bántalmazás történik, amikor a haverom haverjával elmentem kólát venni éjszaka egykor a éjjel-nappaliba.
Igen.
És ez a lány nem megy már vissza a házi buliba, és senki nem tudja, hogy miért. Mert ő bízott benne, mert valakit ott ismert. És itt nem azt, tényleg nem azt akarom elérni, hogy mindenki ül otthon, és mindenki fél mindenkitől. Isten mentsen. Nekem fiam is van, lányom is van. Azt szeretném, hogy az emberek merjenek beszélni arról, ami történt velük, és merjenek kérdezni. Nem elég, hogy egyszer megkérdezzük. Ötször se elég. Akkor meg kell kérdezni százszor. Századszorra el fogja mondani. Nem szabad abba hagyni a kérdezést.
Innen fogjuk folytatni mi a beszélgetést vendégemmel, Kilián Sannával, aki író és szövegíró, és egy 2 évvel ezelőtt megjelent könyve témája kapcsán beszélgetünk. A könyvnek a címe az Egyképpen sem voltál rajta, és egy megerőszakolt, egy 14 évesen megerőszakolt kislány történetét mutatja be, illetve 10 évét, amely 10 év alatt ez a történet él benne tovább, és kiderül, hogy hogyan tud ő kapcsolódni, vagy nem kapcsolódni, kiderül ebből a szégyenérzet, kiderül ebből az elmagányosodás, a nem bízhatok senkiben, de leginkább magamban sem, ha ezt velem megtették. Szóval ennek az egész nagyon nehéz történetnek a természetéről beszélgetünk. Zene után folytatjuk, maradjatok ti is.
Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme. Színház, zene, életstílus, kitekintés a világra és búvárkodás. A lélekben. Pont jókor. Fehér Mariannal a Rádiókafén.
Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont Jókor, és vendégem továbbra is Kilián Sanna, író, szövegíró, és ugye azt mondtam, hogy 2 évvel ezelőtt megjelent egy könyved, az egy képen sem voltál rajta, amely Laura történetét meséli el, aki 14 éves korában egy tóparton egy fiú megerőszakol, egyébként egy családi nyaralás közepette, és ő erről nem mer, nem tud beszélni, talán fel sem fogja, hogy mi történik vele, és aztán az elkövetkezendő 10 évében, ez ugye folyamatosan ott lebeg felette, ettől ő elmagányosodik, elcsúfítja magát, hiszen tetszeni nem akar senkinek, és te ezt az egészet, tehát tulajdonképpen ennek a következményeit dolgozott fel, és a magánéletben is ennek vagy a szószólója, vagy ebben a valós életben, hogy rengeteg olyan történik a gyerekekkel, fiatalokkal, nőkkel, férfiakkal, amelyeket ők nem akarnak, és amelyeknek azért sem feltétlenül lehet véget vetni, mert nem kerülnek a felszínre. És eszembe jutott egyébként egy könyvélményem, meg az a címe, hogy a Mennyországban ébredtem, amely egy súlyosan bántalmazott, zaklatott nő életéről beszél, amelyben van egy olyan pillanat, hogy beáll 9 percre, tehát nem pár másodperce vagy perce, egyébként egy egészségügyi helyzetben beáll a halál, és ő ebben a 9 percben átkerül ebbe a másik világba, és amikor ő ebből visszatér, meg felépül, akkor ő elkezdi járni a világot, elkezdi mondani a történetét, és elkezdi azokat az embereket, akik hasonlót éltek meg, buzdítani, hogy jöjjenek elő, tehát jöjjenek ki az árnyékból, és mindenkit biztosítani akar, hogy nem a te hibád. Mert minden bántalmazott ember valamiért azt hiszi, hogy az ő hibája. Hogy ezt ő provokálta, hogy ezt ő tette, hogy ezt csak vele tették, és valami ebben a klinikai halál állapotában ő azt állítja, hogy találkozik az Istennel, és ott, abban az állapotban ő megérzi azt, hogy nem, tehát ami rárakódott, az nem ő, az nem miatta van, hanem ott a szeretetet, a mindenféle egységet éli meg, és ez bátorítja őt arra, hogy kibújjon ebből az egészből. Ez most csak egy ilyen felvezetés, de ehhez kapcsolódik, és azt hiszem, hogy a te célod is ez, hogy kerüljön napvilágra.
Lehetséges, hogy az a 3 hónap, amikor én ezt a regényt írtam, ez egy ilyen klinikai halál volt.
Számomra. Hát nagyon, tehát azért hozzáteszem, hogy így olvasni nem könnyű abból a szempontból, hogy tényleg felvetődött bennem, hogy ez egy önvallomás, egy saját ügy, egy saját tapasztalat, az attól való megszabadulásnak az élménye. Áttételesen egyébként kiderült, hogy igen, hiszen egy barátnőddel megtörtént, és te azt mondod, hogy számodra teljesen befogadhatatlan, érthetetlen volt az egész, és a körülötte lévő reakciótlanság.
Az a helyzet, hogy emellett a tópart mellett én a szüleimmel nyaraltam, a szüleim a kempingben aludtak, és én az ismerős ismerősével elmentem sétálni. Egyetlen különbség van Laura és én köztem. Vagy nem akarta eléggé, vagy túl erős voltam. Neki ez nem sikerült. 2 hétig kék-zöld voltam.
Ezt nem mondod, és te erről már beszéltél bárhol?
A könyvemben.
mint Laura.
Igen.
Akkor most én tényleg erre rányúltam?
Ez Laura volt, éppen valahol én vagyok. Én számtalanszor az elmúlt évtizedekben megpróbáltam elképzelni, hogy milyen lett volna az életem, ha neki ez sikerül. És talán ez történt volna. Mert amikor ő zaklatottan testi-lelki fájdalmakkal visszadöcög a szülei sátrába, abban a szilárd tudatban, hogy ő segítséget kér, ahogy annak idején, amikor elesett biciklivel, mire beér a sátorba, képtelen fölkölteni a szüleit és elmondani nekik ezt a dolgot. Inkább lefekszik,
és azt hiszi, hogy, hogy
ez elmúlik.
Igen.
Hogy
igen.
Ezt ő majd elfelejti.
Igen, igen, igen.
Vagy legalább meghal reggelre, de hogy ez elviselhetetlen, és reggelül föl kell, és a világ folytatódik, megy tovább. Hallja, ahogy az apukája olvasgatja az újságot, és rájön, hogy az ő gyerekkorának vége. Semmi nem lesz már olyan, amilyen előtte volt. 10 perc alatt véget ért az addigi életük, akkor még nem tudja, hogy a családi életük is. Hiszen ha ő nem tud nyitni, ha ő nem beszél, és egy barátnőm csodálatosan megfogalmazta, nagyon szeretem a rövid mondatokat, azt mondta, a titok öl. Óriási gondolat szerintem.
Abszolút.
És ha a szülők nem kérdeznek tovább, abba hagyják a kérdezést, és azt mondják, hogy jó, megromlott a gyerek, elromlott. Régen okos volt, például Laura a kitűnő tanulóból pillanatok alatt a bukás szélére jut. Mindannyian jártunk iskolába, tudjuk, hogy a tanuláshoz mekkora összeszedettség kell. Ahhoz, hogy az ember megértse a Pitagórasz tételt, és meg tudja tanulni Radnótit. Na de hogyan lenne képes valaki erre, amikor egy hete nem aludt, ugye? És hogy ezek nagyon-nagyon fontos jelek. Van egy nagyon kedves barátnőm, ő évtizedek óta angolt tanít, és azt mondta nekem, hogy Úristen, mi van, ha én már tanítottam Laurát? Csak nem vettem észre. Úgy, hogy 30 éve tanít ilyenkorú gyerekeket. Mekkora tényleg szó szerint életmentő lehet, ha valakit nem hibáztatnak, hanem segítenek, nem felelősségre vannak. Régen nem ilyen voltál, hogy nézel ki? Vegyél már föl egy rendes tuccot. Mi az, hogy megint egyest kaptál? De mi van, ha képtelen 5-öst kapni? Mi van, ha képtelen újra szép lenni?
Hát meg újra láthatóvá.
Látható? Hogyne? Ők eltűnni akarnak.
Szerinted mi lehet a megoldás? Tehát azon kívül, hogy mondjuk a környezet figyel, felismeri ezeket a jeleket, megpróbálja beszéltetni, de mi lehet a megoldás, hogy egy ilyen trauma oldódjon, vagy valamilyen módon lehessen tovább élni?
Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon-nagyon fontos lenne nekem ez a szívügyem teljesen, a pedagógusok bevonása ebbe a dologba.
Szerinted egyébként csak ezt úgy kérdezem, hogy általában tudjuk, és általában bizonyított, hogy a kilátásba helyezett büntetéstétel nem feltétlenül visszatartó erő, főleg ilyen helyzetekben, hiszen én ezt azért hívom a beráltságnak, meg betegségnek, de szerinted, hogyha ez egy ilyen transzparens dolog lenne, tehát a társadalomban erről lehetne beszélni, erre ezt tettel lehetne érni, visszatartó erő lenne? Tehát, hogyha tudható lenne, hogyha ilyen tört, nem tudom, valakiben csak felmerül a gondolat, és illetlenül ér egy gyerekhez, felnőtthez, teljesen mindegy, fiúhoz, lányhoz. Ha tudható lenne, hogy erre lesz azonnal reakció, akár a közösség részéről, szerinted visszatartó lenne?
Szerintem igen, de nekem az a tapasztalatom, és most például magamról beszélek, az a véleményem, hogy én nagyon sokszor nagyon gyáva vagyok. Mondok egy példát, a 7-es buszon valaki...
Én is ezt gondolom magamról.
Valaki megfogja a hátsómat, én nem ránézek, és azt mondom, hogy maga a disznó menjen arrébb, fennhangon, hogy szálljon le, hanem jelzek, és én szállok le.
Igen, ilyen.
Kiszállok a helyzetből.
Én nagyon sokan ezt csinálják, szerintem, és én
milyen ember vagyok én? Tehát, hogy ahelyett, hogy megszégyeníteném őt,
Hát de hát
ehelyett ez... kihátrálok hát, egy helyzetből.
Amiben te megszégyenültél, és a megszégyenülésed sokkal erősebb. Egyébként
így
én
van.
Egyszer láttam egy olyan szituációt, egy ismerősömmel utaztam egy liftben, akinek hosszú, hosszú szép szőke haja volt, és így ugye így oldalra volt, oldalra tette a haját, és a liftben utazott velünk egy férfi, aki egyszer csak oda nyúlt, és megfogta, így elkezdte simogatni a haját.
Ó, Istenem.
Figyelj, uh-huh. Én ilyen reakciót, én lefagytam, uh-huh. És ez az ismerősöm, ez abban a pillanatban megfogta a saját haját, tudod, leszette róla a kezét, és azt mondta neki, hogy soha többet hoznám, nem merjen nyúlni. Uh-huh. Én álltam, és így azt éreztem, hogy úristen,
hű,
tehát uh-huh. Én nagyon féltem, uh-huh. Az ember is.
Igen.
Tehát
igen.
Olyan erőteljes és nagyon-nagyon határhúzó reakció volt, hogy hátralépett az ember. Azt nem tudom, hogy mondott-e valamit, gondolom nem, hát hiszen ezek azért nem szoktak. De erről is nem egy beszélgetés szólt már, hogy általában ezek a bántalmazó emberek gyávák. Tehát ők azokat az, ember, azokat a, az embereket nézik ki maguknak, akikről nem feltételezik, tehát az erőteljes, aki látszik, hogy odavág, felemeli a hangját, nem ahhoz, annak a közelébe nem mernek menni.
Vagy hát ott van a hatalom. Ezért vagyok eszméletlenül büszke a lányomra.
Hát igen, persze.
Aki 12 másik. Évesen valakit befújt, ugye? Aki fölötte áll, hiszen az iskolában van, és ő egy felnőtt, és ő óriási kockázatot vállalt ezzel. Utólag gondolkoztam ezen. Ugyanis, ha nem ilyen happy ending van, hogy ezt az embert eltávolítják a lányom közeléből, akkor neki a folyosón nap mint nap találkoznia kellett volna ezzel hát, a fickóval.
Hát akkor nem maradhatott volna be. Persze.
Abszolút.
Persze.
Én már annak jártam utána, hogy hogyan lehet egyéni tanrendre menni.
Vagy
mert soha többé nem mehet be ebbe az iskolába. De ő fölvállalta ezt.
De ehhez kellett az, hogy te így reagálj rá, kellett az, hogy te ennek utána menj.
Meg kellett a 10. kérdés, uh-huh. Hogy de mondd el, látom, hogy van valami. Sosem ha. Láttam még így viselkedni.
Tehát ezt mondod, hogy ez egy nagyon fontos.
Nagyon fontos.
Nagyon fontos.
Ha én aznap nem uh-huh. erőltetem ennyire, uh-huh. akkor ő másnapra mást gondol erről, és megpróbálja elfelejteni is, nem tudom. És ki tudja, hogy milyen helyzetbe került volna ebben a lelkileg, tehát nap mint nap, vagy attól tartani, hogy ez az ember szembe fog jönni, amikor az egész napodat az uralja, hogy valakivel nem szeretnél találkozni. Miközben azzal kéne foglalkozni, hogy nem tanultam meg a verset, ugye? Tehát annyira jó lenne, ha tudnánk így reagálni. Én nem szoktam, meg én nem tudok. Ahogy ő 12, meg 13 évesen.
Egyébként ez a jó ebben a felnövekvő generációban, hogy akárhogy is nézzük, sok mindent lehet rájuk mondani, de szerintem képviselik magukat.
Mm-hmm. Sokkal jobban.
Sokkal jobban.
Jobban. Igen. Sokkal jobban.
Tehát szerintem ez van, hogy ő azt mondja, hogy nem, nincs tovább, nem lehet ezt.
Annyira meghúzta ezt a határvonalat, hazajött, és ő kétségtelenül biztos volt abban, hogy ez a dolog, ami vele történt, az nem stimmelt.
Ez nem stimmel, ezt nem ő gondolja rosszul, ő nem tett ezért semmit.
És én próbáltam uh-huh. készülni, hiszen ő nem volt ott ezen a szembesítésem. És én azt mondtam neki előző este, hogy kérlek szépen mutasd meg nekem, hogy pontosan mit csinált veled. Jaj, ne már, anya! Mondtam, hogy kérlek szépen, uh-huh. ugyanis tőlem ezt meg fogják kérdezni. És ha nem tudok mindenre helyesen azonnal konkrétan válaszolni, akkor nem fogunk győzni, érted? Oda jött hozzám, mondtam, hogy te vagy ez a férfi, én pedig vagyok ő. Oda jött, rátette a hátsómra a kezét, rászorított és rápaskolt. És azt mondtam, köszönöm szépen, nem értetted félre, ami történt.
Nem, igen.
Tényleg az történt veled igen. ebben az iskolában, és ez iszonyú, de holnap én mindent meg fogok tenni, hogy ez az ember kikerüljön. Azért nem teljesen tökéletes ez a szitu egyébként, mert a másik kislánynak a szülei azt mondták nekem, hogy tegyünk rendőrségi feljelentést, hiszen itt összesen annyi történt, hogy ebből az iskolából ez a pacák elment. Egy másik iskolába? Uh-huh. Megvan a kérdés, adott a kérdés.
Persze.
Napokig gondolkoztam, és egy nagyon-nagyon határozott nemet mondtam a lányom érdekében, ugyanis ott már én nem lettem volna elegendő. Ott nem az van, hogy anyuci elmeséli, amit a gyerek mesélt, hanem bizony neki be kellett volna mennie 12 évesen a rendőrségre. Ahol simán lehet, hogy férfiak hallgatják ki egyébként, zárójelbe zárva, akik keresztkérdéseket tesznek föl, amit szintén értek, tudjuk, hogy van olyan, hogy két lány ki akar szúrni a tornatanárral, tehát értem a keresztkérdéseket, de egy 12 éves lány úgy éreztem, hogy nem kerülhet ilyen helyzetbe, hogy őt kihallgatják lényegében.
Hát meg reménykedjünk abba, hogy azért már egyik iskolából a másikba átjutni azért már csak átmegy a híre, tehát egy ilyen helyzetben azért ez csak megy vele. Nem feltétlenül.
Nagyon kíváncsi
tudom.
Lennék. Egyébként lehet, hogy megpróbálok ennek utána nézni, hiszen hát tudom hiszem. A nevét. Nagyon-nagyon hát nagyon szomorú lennék, ha egy másik iskolában dolgozna. De nem tartom kizártnak egyébként. Neki nyilván ez a élettere. Ő nem dolgozni jár be, ő lányokat nézegetni, meg lányokat fogdosni jár be. Tehát egy ilyen ember nem fog lemondani erről, és nem fog elmenni.
Igen, hát mennyiért hallottunk fel az elmúlt időszakban, meg ugye nem keveset. Szóval te azt mondod szülőként, hogy nagyon fontos ez, hogy figyeljünk, beszéljünk, meghallgassunk,
kérdezzünk.
Uh-huh. És hogyha ott a helyzet, akkor arra reagáljunk.
És nem kételkedni.
És nem utána, várjál, mert még ez egy nagyon fontos dolog, mert nagyon kevés időnk van. Tehát onnantól kezdve, hogy ti ezt egyébként megcsináltátok, oké, rendben, de a gyermekednek az egyébként ilyen jellegű érintetlensége, az ugye ezzel megszűnt, akárhogy is nézzük. Tehát valaki hozzányúlt olyan helyen, amit ő nem szeretne, akkor, mikor őt nem szeretne. Ez undort kelthet mindenféle. Tehát az, hogy ő ebben hogy megy tovább, hogy van bizodalma, ezt ti erről beszéltek, követitek, szakemberhez fordultatok, még akkor is, hogyha itt, de teljesen mindegy, tehát történt valami, amit ő nem akart, uh-huh. És egyébként azt hiszem, hogy a MeToo-nak ez az alap megfogalmazása. Minden az, ami úgy történik, hogy te azt nem akartad.
Uh-huh. Igen.
Vagy néha visszatértek rá, vagy túllettetek rajta?
Teljesen túllettünk rajta. Túllettek. Meg hogy el lett intézve. Olyan boldog vagyok.
Hát igen, volt, aki megvédte.
Hogy ha én kiállok magamért, akkor az emberek segíteni fognak. Ott ült ez a jóságos igazgató úr. Ültünk az irodájában, és biztos vagyok benne, hogy szegény egész életében nem gondolta, hogy valaha ilyen beszélgetést fog lefolytatni. De kiálltak mellettünk, nem azt mondták, hogy jó, majd beszélünk vele, vagy valami képtelenség, hanem mindenkinek adtak lehetőséget, hogy elmondja a saját oldalát, majd aznap kaptam egy e-mailt, mely szerint hétfőn ő már nem dolgozik ebben az iskolában. A lányom ebből azt tanulta, hogy érdemes kiállni magáért. Ugyanis ő hiába állt volna ki magáért, ha a másik oldal nem teszi.
Igen.
Megkérdőjelezik, lehazugozzák, lekicsinlik, ami vele történt. Ez és nem ez kis dolog, 12
és
évesen.
És nagyon sokszor megtörténik. Igen.
Úgyhogy alapvetően ez egy kompakt történet, én azt gondolom, és ezzel tényleg le is zárult.
És te pedig a könyveddel, meg az, hogy erről beszélsz, neked az egy nagy célod, hogy arra buzdíts, hogy legyen erről szó.
Rendszeresen iskolákban, könyvtárakban hihetetlen történeteket kapok, hihetetlen kérdéseket
gondolom,
kapok.
Gondolom, hogy ezzel egyébként meg is nyílnak neked.
Hú, eszméletlen történeteket tudok meg. Kaptam egy olyan üzenetet, hogy köszönöm, hogy megírtad ezt a könyvet, 25 év után fölhívtam anyámat. Van, akiben ez született.
Vannak, amik elindítanak dolgokat, és akkor azzal, ha dolog van, akkor csinálni kell.
És az iskolák, szóval én ezt nagyon-nagyon-nagyon fontosnak tartom nekem ez a...
Tehát a pedagógusok szintjére ezt mindenképp.
Hogyne? Ők köztük élnek. És nem feltétlenül vesz észre valaki két dolgozat javítás, nem azért, mert őt ez nem érdekli. Ha nekem ez a barátnőm nem fogalmazta volna meg ilyen nyilvánvalóan a könyv olvasása után, hogy szent ég, mi van, ha én tanítottam már ilyen kislányt? Úgyhogy én ezt egy ilyen továbbképzésnek tartom így magamban. És nyilván én azt gondolom, hogy kortól nemtől függetlenül ebben a dologban mindenki érintett.
És mindenki figyeljen mindenkire.
A fiaira is. Van egy olvasó, rendszeresen ír nekem, neki van két lánya és egy fia. És azt írta, hogy alig várja, hogy olyan nagyok legyenek, hogy odaadja nekik ezt a könyvet, és pontosan tudja, hogy mit fog a lányoknak mondani, de azt is, hogy a fiának mit fog erről mondani. Kisfiam, ezt úgy olvasd el, hogy...
Persze ez mindenkire vonatkozik, és mindenkiből is lehet áldozat, tehát hogy ez is egy fontos kitétel, hogy ez nem tett erőszakot, nem csak egyik vagy másik.
Úgyhogy neveljünk föl jó fiúkat, és magukért kiálló lányokat.
Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
Nagyon köszönöm a meghívást.
Kilián Sanna író, szövegíró volt a vendégem itt a Pont Jókorban, az életünk dolgaiban, és most megköszönöm a figyelmet, mert hogy ezzel a mai adás véget ért. Holnap 10 órakor jövök friss adással, addig is maradjatok itt a Rádió Cafén. Szép napot mindenkinek, sziasztok!
Dél van. Pont Jókor. Azaz most ér véget Fehér Marian műsora. De minden hétköznap 10-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.